Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitánysága a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
Az időjárásról.
Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mint ahogy a nép.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a kínai-magyar kapcsolatok lehetséges jövőjéről beszélgetünk Salád Gergely Kína kutatóval.
Azzal, hogy jó eséllyel nem mi leszünk az EU-ban a legkínabarátabb kormány, mert az elmúlt bő egy évtizedben az voltunk, azzal Magyarországnak a különlegessége is elveszik Kína számára. Tehát egyike leszünk a sok kicsi EU-s tagországnak. Ez nem tragédia, tehát nem kell nekünk nagyobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, vagy van, aki szerint kell, de azt gondolom, hogy ez nem előfeltétele a gyümölcsöző kapcsolatoknak. Tehát, hogyha abba az irányba megy a magyar-kínai kapcsolatok fejlődése, ahogy ez most kinéz, nem leszünk különlegesek Kína számára.
Aztán megismerhetik az ország legjobban előadó, prezentáló egyetemistáját, Apró Stefániát.
Nem csak ilyen statikus előadást adtam, ilyen nagyon berögzött, jó, akkor elmondjuk az információt, hanem így láttam, hogy mosolyognak vissza az emberek a poénjaimra, és olyan jó érzés volt.
Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
A földet áztatom, amerre lépek, víz fakad, sosem leszünk így szomjasak. Tegnap a lábnyomodban jártam, ma csak a sajátom találtam, ne hagyj el Istenem soha, vigyél a kézzel adjon jót az ég, fejünkre áldás szálljon még. Ebben a
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Apró Stefánia, kommunikáció szakos hallgató nyerte meg a Szegedi Tudományegyetem prezilimpiáját, azaz prezentációs versenyét. Sőt, az úgynevezett prezentációs karaoke számban is második lett. Itt az improvizációs és rögtönzési képességeiket demonstrálhatták az indulók. A prezilimpia győztesét az egyik tanítványom, Lackó Enikő, szegedi kommunikáció szakos egyetemista kérdezte.
Mikor érezted először azt, hogy jó vagy előadásban?
Én már kiskorom óta szavaltam, de valahogy úgy éreztem, hogy az nem az én műfajom, és amikor így általános iskola végén már így elkezdtünk így prezentálgatni órákon, akkor így éreztem, hogy ebből lehet valami jó is kisülhet. Aztán így középiskolában már felkértek ilyen előadások vezetésére, meg ilyesmik, és akkor már ott úgy éreztem, hogy ez a lámpaláz, ami így eddig volt bennem, az így átfordult valami mássá, és úgy éreztem, hogy én ebből tudnék fejlődni, és hogy amúgy tök jól érzem magam a színpadon, úgyhogy szerintem ott középiskola végén kezdődött így ez az igazi bepörgés ezzel kapcsolatban.
A prezilimpiára maga miatt a verseny miatt, vagy a téma miatt jelentkeztél? Mi volt az első gondolatod, amikor megláttad az idei témát?
Igazából két témával dolgoztunk idén. Az első téma itt még a szakos fordulón, ez a mesterség és intelligenciával kapcsolatos téma volt, igazából ennek a térnyerése így az életünkben. És hát kicsit szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. Tehát úgy voltam vele, hogy már minden erről szól, és próbáltam egy olyan aspektusát megfogni ennek az egésznek, ami egy kicsit más. És akkor igazából nem is teljes mértékben a téma véget jelentkeztem, csak így magát így tetszett ez a prezentálós dolog. Viszont, hogyha visszacsatolok egy kicsit erre a témára, akkor jó is, hogy egy olyan téma volt szerintem, ami ilyen nagyon általános, de hogy így lehetett rajta fogást találni, és szerintem ez így nagyon jó volt. Aztán utána már a kari fordulóra más volt a témánk, ott jött be ez a stresszkezelés, a kiégés, a túlhajtás témája, és hogy ugye így mi maradt a nyugalomból. Ez pedig szerintem egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell, főleg a mi korosztályunkban, főleg így az egyetemisták körében, és ez meg már olyan volt, hogy itt már így jobban hajtott az, hogy jó a téma is, és akkor így egyszerűbb is készülni erre az egészre, úgyhogy ez így pozitív volt.
A prezilimpia után, illetve az elért eredmény után más szemmel nézel a prezentálásra, a szemináriumi szereplésekre, vagy a vizsgaprezentációkra esetleg?
Igen, teljes mértékben, mert úgy érzem, hogy megvolt ez a verseny, itt kipróbálhattam magam. Teljesen más így szerepelni nagyobb közönség előtt, mondjuk egy aulában, vagy egy nagy prezentációs tábla előtt, mint mondjuk az egyetemi órákon. És úgy érzem, hogy most, amikor már így lement a verseny, és visszamentem így a terembe, mert azért volt még itt egy pár olyan vizsgafeladat, vagy csak simán prezentálni kellett, akkor teljesen más, hogy éreztem magam. Tehát, hogy annyival szabadabb voltam, és érdekes, mert mondjuk a versenyen ott idegenek voltak. Jó, van, ott ültek az utolsó körben már a szüleim is a nézőtéren, de azért csak idegenek voltak más szakokról, más pozícióban lévő emberek. Itt pedig, ahol az órán olyan embereknek prezentálok, akiket ismerek, valahogy sokkal jobban szorongtam, vagy nem is tudom, volt egy ilyen megfelelési kényszer lehet bennem. De most így a verseny után meg olyan szabadon álltam ott, meg így éreztem, hogy jó vagyok benne, és láttam is így a visszajelzéseket, hogy mondjuk már így a teremben is nem csak ilyen statikus előadást adtam, ilyen nagyon berögzött, jó, akkor elmondjuk az információt, hanem így láttam, hogy mosolyognak vissza az emberek a poénjaimra, és olyan jó érzés volt.
Említetted a szüleidet, ugye vajdasági vagy.
Igen.
Szerinted van különbség a között, ahogyan a Vajdaságban és Magyarországon kommunikálnak és előadnak az emberek?
Igazából én szerb közegben nőttem fel, és szerintem ez nagyon kihatással is van a személyiségemre. Nem tudom, hogy mennyire közhelyes ez, hogy a vajdaságiak vagy a szerbek, ők ilyen nagyon lazák, nagyon nagy ez a kávé kultúra, tehát a kávéház kultúra, hogy beülünk, és akkor beszélgetünk órákon keresztül, és kicsit úgy érzem, hogy otthon mindig szabadabb voltam, mert ilyen közegben voltam. Viszont itt Magyarországon, hát mondhatni kellemesen csalódtam, mert itt az egyetemi közegben is szintén ugyanolyan nyitottak voltak az emberek, mint otthon. És főleg itt a kommunikáció szakon, itt vannak vajdaságiak rajtam kívül nyilván, és hogy jó volt látni, hogy ők is így be tudtak illeszkedni ebbe a közegbe, én is, és hogy van különbség a kommunikációban, van különbség az előadásmódban, viszont mindig van egy közös pont, és az a magabiztosság. Otthon mindig szabadabban éreztem magam, meg igazából így a nyelvvel is az egyetlen probléma, hogyha ilyen közegben nősz fel, ahol több nyelvet beszélnek, akkor eljössz mondjuk Magyarországra, és itt magyarul beszélnek, meg hát jó angolul is, de hogy nekem problémám volt azzal például, hogy megtaláljam a pontos szavakat, vagy pontos kifejezéseket. És nagyon jó érzés volt az, hogy itt mindenki befogadó volt, és nem az volt, hogy most úgymond kinevettek volna, hogy nem jól mondok valamit, vagy nem úgy affektálok hozzá, ahogy azt helyes lenne, hanem hogy így nyitottak voltak arra, hogy jó, ez a kifejezés mit jelent, vagy ez a mozdulat, amit most éppen csináltál, ez mit jelent, és hogy igen, vannak különbségek, viszont egybe lehet hozni a kettőt, hogyha erre mind a két fél nyitott.
Mennyit készültél egyébként a versenyre? Inkább spontán előadó vagy, vagy mindent precízen megtanulsz, bemagolsz és úgy adod elő?
Én nagyon szeretek szkriptet írni, tehát én szeretek egy keretet meghatározni magamnak, általában a beszédem elejét és a végét azt mindig megírom. Aztán közötte azt a taktikát használom inkább, hogy körülbelül tudom, hogy miről szeretnék írni. Na most fontos, hogy legyen egy jó prezentáció alap, ami mondjuk ki van vetítve, mondjuk egy Canva. Nekem ez fontos. Nem minden előadó használja ezt, viszont nekem ez fontos. Igazából, amikor megírom az elejét és a végét a szövegemnek, utána ötletelek, utána beszélek. Felveszem azt, amit mondok, és írom egybe. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen multitaskos dolog, és amikor ez minden megvan, akkor utána készül el a prezentáció, és akkor úgy kerülnek fel a címszavak is, hogy tehát nem írok mindent fel a prezentációra, hanem egy-egy címszó, egy-egy gondolat, ami így megragadja a közönség figyelmét is, viszont nekem is ad egy ilyen sávot, amin tudok haladni.
Prezentációs karaoke kategóriában is második lettél. Ezt hogyan kell egyébként elképzelni pontosan? Miben más egy prezentációs karaoke, mint egy klasszikus előadás?
Nekem az első benyomásom, amikor meghallottam azt, hogy prezentációs karaoke, akkor rögtön az éneklés jutott eszembe. És én nem voltam azzal tisztában, hogy erre kötelező a jelentkezés. Tehát, hogy amikor mi elmegyünk a prezilimpiára, akkor nekünk ezen kötelező részt venni. Beszélni tudok, viszont hogyha spontán kell gondolkodni, az néha egy kacsvasz. Ez az egész úgy nézett ki, hogy megkértek minket, hogy vonuljunk be egy szobába, távol az előadó tértől, és egyesével hívtak ki minket. És igazából ez úgy nézett ki, hogy mindenki ugyanazt az egy prezentációt kellett, hogy elmondja. A lényeg, hogy 15 másodpercig tartott egy szlájd, és nem tudtuk, hogy miről szól a prezentáció. Tehát, hogy 15 másodpercenként váltakoztak a képek, és nekünk arról kellett beszélni. Tehát nem arról beszélsz a prezentáció alatt, ami a képen van, hanem ehhez csatolsz egy történetet. És akkor igazából egyesével hívtak ki minket, és mi nem láttuk az előző prezentációkat. Tehát nem is tudtuk, miről van szó, nem is tudtuk, hogy néz ki ez az egész, és egyébként meglepően dőlt belőlem a szöveg. Tehát valahogy elkaptam azt a flow-t, és egyébként jött magától, úgyhogy ezen is tökre meglepődtem, hogy tudok ilyet is.
Szerinted egyébként a spontán beszéd az tanulható, vagy inkább személyiség kérdése?
Szerintem a spontán beszéd az teljes mértékben személyiség kérdése. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy vannak tipikusan olyan arcok így az életünkben, akikből dől a szöveg. És így belegondolsz, hogy. És nem, de egyszerűen nem lehet szerintem ezt megmagyarázni, erre születni kell.
Szegedi BTK-s hallgatóként mit üzennél azoknak a hallgatótársaidnak, akiknek jó ötleteik vannak, de félnek velük előállni?
Nagyon jó csatornák vannak itt a BTK-n, mint tanárok, mint hallgatók, akiken keresztül kivetíthetjük ezeket az ötleteket. Igazából szerintem jobb, hogyha először ezek a hallgatók, vagy ezek a hallgatótársak ezeket az ötleteket felírják, vagy felveszik magukat. Például, hogyha van egy jó podcast ötleted, vagy egy jó TikTok ötleted, akkor ezt igenis fel kell venni, és vissza kell nézni. És amikor visszanézed ezeket a dolgokat, akkor nem a hibákat kell benne keresni, hanem a pozitívumokat. Tehát, hogy például nem azt kell nézni egy TikTok videón, hogy jaj, most csúnyán áll a hajam, hanem, hogy ha valaki ezt a videót megnézné, akkor az milyen érzéssel tölti el. Vagy hogy vannak-e olyan emberek, akik kíváncsiak lennének erre. És egyébként mindig vannak olyan emberek, akik erre kíváncsiak lennének, úgyhogy szerintem igenis fel kell venni ezeket a dolgokat, és idővel el kell kezdeni ezeket megosztani. Még hogyha kis csoportokba is a barátaidnak elküldöd, vagy a családodnak, de szerintem érdemes ezekkel foglalkozni.
Mit tanácsolnál a hallgatótársaidnak, hogyan kezeljék könnyebben a stresszt? Hiszen egyetemistának lenni nem könnyű azért. Hogy lehet ezt egészséges kereteken belül csinálni?
Nagyon sok stresszkezelési módszer létezik. Van, aki rajzol, van, aki táncol, van, aki zenét hallgat, van, aki sportol. Igazából ez mind szép és jó, és ezeket jó is, hogyha alkalmazzuk, vagy jó is, hogyha használjuk, viszont szerintem már kialakult egy olyan fajta stressz az egyetemisták között, ami az egymással való kapcsolódásra utal, vagy vezethető rá. Állandóan a telefonunkban vagyunk bújva. Állandóan tartalmakat fogyasztunk, és állandóan próbáljuk magunkat összehasonlítani más emberekkel, és próbálunk felérni egy olyan szintre, mint a másik, és úgy érezzük, hogy el vagyunk késve, és akkor kell a hajtás, és akkor be akarom bizonyítani. Ezt nem szabad. Ez egy olyan dolog, ami egy olyan töréspontig viszi el az embert, legyen az fiatal, idős vagy akár gyerek, ami egy idő után visszafordíthatatlan. Tehát, hogy történhet egy olyan dolog az életedben, amitől teljesen lebénulsz, legyen az testi, lelki vagy mentális bénulás. Na most, hogy lehet kitörni ebből a stresszből, hogy kapcsolódni szeretnék másokkal is, hogy szeretnék fejlődni az életben? Erre egy nagyon jó taktika, amit én is már egy pár éve alkalmazok, az a rejection therapy. Tehát ez az ilyen visszautasítási terápia, és igazából ez arról szól, hogy olyan dolgokat kell csinálnunk az életben, ami nagyon spontán. Mondjuk, hogy megdicsérsz valakinek valamit, valamiét. Tehát, hogy mondjuk megdicséred az outfitjét, megdicséred, hogy szép a szemed. Vagy egyszerűen odamész valakihez, hogyha mondjuk dohányzol, hogy kérsz tőle egy gyújtót, még hogyha van is egy gyújtó a zsebedben. És ezek az olyan kis pici dolgok az életben, ami másoknak is örömet okozhat, viszont te is úgy érezheted, hogy valamivel többet tettél azért, hogy kapcsolódni tudj másokkal. Na most vannak olyan szituációk, amikor visszautasítanak. Ez miért jó? Ez azért jó, mert az életben nem mindig fog minden sikerülni. Legyen az egy vizsga, legyen az egy prezentáció, legyen az egy párkapcsolat, vagy akár egy baráti kapcsolat, és szerintem egyetemistaként, főleg kommunikációs hallgatóként fontos az, hogy merjünk nyitni mások felé, és hogy ez az egész ne legyen stressz.
Ha egy mondatot kellene hagynod a hallgatóknak a stresszről és a teljesítményről, akkor mi lenne az?
Szerintem a mondat az lenne, hogy álljatok meg egy pillanatra, és hallgassátok meg, hogy mit mond nektek a testetek, amikor nyugalom van, és így menjetek előre.
Apró Stefániát, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média tudományszakos hallgatóját, az STE Prezilimpia idei győztesét hallották.
A hegy fölött eső lába lóg, ernyőt nyitok, míg elandalók. Gyere alá, neked nyitottam, ha rám esik, csak nyugodtan. Földúton botlott a lábam, a sárban süpped lábnyomom, felveszlek, viszlek a hátamon. Emlékszem, alára nevettünk, lassan indul. helyett megyek veled. Emlék helyett megyek veled.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják.
Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog keleti holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhelyen. A tolnai holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntető eljárást, amelynek adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez, népszerű keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A termékeket a tovább értékesítést végzők címkézték fel. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. A gépek a napi 8 órás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani. A nyomozók találtak elfbár csomagolásokat és hamis parfümöket is. Gyártókat, vevőket hallgattak ki, valamint az előállításban, értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat. Közülük őrizetbe vettek 8 embert, 7 letartóztatását rendelte el a bíróság, a többi elkövető szabadlábon védekezhet.
Az időjárásról.
Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. De leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe dura a pele, eu lembro. Gosto de te ver ao sol, Leozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, o pai de toda cor. Quando ele lhe dura a pele, eu lembro. Gosto de te ver ao sol, Leozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Milyen hatással lesz a kínai-magyar kapcsolatokra például az, hogy a magyar hatóságok feltártak egy szennyezést a szegedi BYD autógyár építésénél, és milyen lesz az új kormány Kína politikája? Mit vár és mire figyel a Kína kutató? Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőivel beszélgetünk.
Nyilván nem sok idő telt még el a magyarországi politikai változás, kormányváltás után, és minden bizonnyal nem is ez a legfontosabb témája a magyar külügynek, hogy milyen lesz a kínai-magyar kapcsolatuk, de önnek mi a benyomása, milyen irányban változhat, ha változik, vagy nem változik a kínai-magyar kapcsolat, hogy látja ezt?
De valóban csak benyomásaim vannak, hiszen ugye még föl sem állt a külügyminisztériumnak a teljes stábja, államtitkári szinti megvannak a vezetők, de közöttük nincsen Kína speciális. De ez persze nem is elvárás, vagy az lenne furcsa, hogyha lenne. Az alsóbb szinteknek a személyzete, meg az egész hozzáállás az még nem teljesen egyértelmű. Nem az első, aki felteszi ezt a kérdést, különösen a kínai kollégák érdeklődtek, hogy akkor most így lőttek-e a kínai-magyar kapcsolatoknak, és akkor most mindent lerombolunk-e, amit az elmúlt 16 évvel felépítettünk. Én nekem a benyomásom annak alapján, amit ugye Magyar Péter miniszterelnök, meg Orbán Anita külügyminiszter kínai ügyekről, vagy kínai magyar kapcsolatokról mondott, ez nem sok, az pozitív, tehát optimizmusra ad okot, már hogyha azt pozitívnak tartjuk, hogy próbálunk egy jó pragmatikus kapcsolatot tartani a kínaiakkal, én annak gondolom, én mindenképpen pozitívnak gondolom. Ugye Magyar Péter választási győzelme után másnap rögtön tartott egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót a Hungexpo-n, ahol a South China Morning Post-nak ez az egyik legtekintélyesebb ázsiai lap, egy hongkongi napilapról van szó, de egész Ázsiában hát ilyen nagyon tekintélyes újságról van szó. Szóval ennek külön azért ide utazott a tudósítói, megkérdezze Magyar Pétertől az, hogy mi lesz a magyar-kínai kapcsolatokkal, és a miniszterelnök, vagy akkor még csak miniszterelnök jelölt, vagy megválasztott miniszterelnök, azt mondtam, hogy Kína egy nagyon fontos ország, egy nagy hatalom, jóba akarunk vele lenni, ő nagyon szívesen elutazik Kínába, nagyon szívesen fogad Magyarországon kínai vezetőket, tehát tulajdonképpen egy ilyen jó pragmatikus kapcsolatokra törekszik. Még amikor a kampányban, hát így a kínai akkugyárok kapcsán kérdezték őt, hogy akkor mi lesz ezekkel a kínai befektetésekkel. Ott eléggé adta volna magát, hogy kampány szempontból azt mondja, hogy mindent eltöröl a föld színéről, és jóval fogja behinteni a helyüket, de nem ezt mondta, tehát nagyon bölcsön azt mondta, hogy ezek a gyárak már itt vannak, ezek termelnek, rá kell őket szorítani arra, hogy betartsák a mindenféle környezetvédelmi, meg munkabiztonsági szabályokat, hogy ezeket betartják, akkor nincsen velük semmi gond, működjenek tovább. Orbán Anita is, ő kevesebb beszélt, ő neki Facebook posztjai voltak a kínai kapcsolatokra, amiben leírta, hogy a keleti nyitás nem volt különösen sikeres, mert nemhogy növekedett volna például Kínába az exportunk, vagy pontosabban a magyar exporton belül a Kínába irányuló exportnak a aránya, hanem inkább csökkent a nagy keleti nyitáson, meg összességében elég korlátozottak a siker. Kínából is nem olyan befektetéseket sikerült ide csábítani, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenének, hanem alacsony hozzáadott értékű, végig is egy összeszerelő üzemeket hoztunk ide, ezt a Orbán Anita írta, de a kínai-magyar kapcsolatokat pragmatikus, kölcsönös előnyökön nyugvó alapokra kell helyezni. Én ebből azt szűröm le, hogy nem akarják így felborítani, vagy lerombolni mindazt, ami az elmúlt időszakban így üzleti kapcsolatokban, tudományos, kulturális, stb. Kapcsolatokban épült. Nyilván kevesebb csinadratta lesz, kevésbé leszünk konfrontatívak az érdekekben. Lehet, hogyha megint lesz ilyen közös EU-s nyilatkozat a nem tudom kínai emberjogi helyzetről, vagy a dél-kínai tengeri kínai mozgásokról, egyebekről, akkor Magyarország nem fogja ezeket megvétózni, de nem mi fogjuk az első sorban verni a dobokat, hogy akkor most azonnal nem tudom, ítéljük el Kínát, és váljunk le tőle, és ne vegyünk semmit Kínától, és ne engedjük be ide a kínai tőkét, hanem azt gondolom, hogy egy jó pragmatikus kapcsolat lesz, kevesebb politikai kínadrattával, és esetleg több vagy nem sokkal kevesebb üzleti együttműködéssel.
Már ahogy szóba hozta a gyárakat, arra eszembe jutott egy közelmúltbeli hír, hogy a Szegeden épülő BYD gyárnál a Csongrád Csanád megyei kormányhivatal feljelentést tett a BYD-t építő, vagy a BYD gyárral szemben, hogy nem tettek eleget a környezetvédelmi engedélyeknek, és erre aztán a rendőrség is reagált, és környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást is indítottak. Ez már ennek a politikának lehet a következménye, hogy ez eddig nem került a föld felszíne fölé, képletesen is megy gyakorlatilag is, mert a szántóföldekre ment ez a szennyezett föld állítólag, de ez most csak egy kép akart lenni, szóval, hogy ez ön szerint ebben változás, hogy a kormányhivatal most ezt publikálja, nyomozás indul, vagy ez így lett volna egy hónappal ezelőtt is ön szerint?
Hát ez tényleg csak spekuláció, de én azt gondolom, hogy ez nem lett volna így egy hónappal ezelőtt. Tehát az előző kormányzat alatt egyfajta ki nem mondott védettséget élveztek ezek a cégek. Nyilván ezek közül ugye a Gödi Samsung gyára a legeklatánsabb példa, ami ugye nem kínai, de hát a kínaiak nem sajnálják, hogy a koreaiaknak a mindenféle hát szó szerint is piszkos ügyletei rávetültek az ő gyáraikra is. De akkor, mint hogyha lett volna valamiféle politikai védettség, ez most megszűnt, és egy picit azt látom, hogy hát a mindenféle alacsonyabb szintű hatóságoknak, hivataloknak, egyébeknek a vezetése próbálja kitalálni, hogy mit szeretne az új kormány. Tehát ugye új kormány még igazából nem nagyon állt fel. Most még nincs ilyen policy, de próbálja kitalálni. A Csongrád-Csanád megyei, nem tudom, INTS, nem tudom, ki indított az eljárás, mindenféle szervek, hogy mi lesz az új irány, és abban ez eléggé illeszkedik, hiszen ezt, hogy a kínai, meg minden egyéb más céget is rá kell szorítani arra, hogy tartsák be a magyarországi törvényeket, ezt azért többször jelezte Magyar Péter. Azt gondolom, hogy ez jó irány, és itt összességében elmondható, hogy a kínai cégek, mint általában egyébként a kapitalista cégek, ugye mindig annyit tesznek meg, addig mennek el, amennyit megengednek nekik. Tehát, hogyha engedik a kínai cégnek, hogy olyan helyre tegye le a szennyezett földet, ahol az szennyez, ahol azt tilos, és a magyar hatóságok szemet hunynak, akkor a kínai cég, de egyébként nem csak a kínai cég, hát azért volt bőven környezet szennyezési botrányai nyugati cégeknek is, az oda fogja tenni, hogyha ezzel nem tudom, 3 forinttal kevesebb költsége van. Ha viszont azt látják, hogy itt a szabályok keményen be vannak tartatva, akkor be fogják őket tartani. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen indokolt, reális, olyan nagyon a befektetőket nem elriasztó politika, hogy azt mondjuk, hogy egész egyszerűen tartsátok be a törvényeinket. Ez elfogadható, és szerintem ez jó irány. Nyilván legközelebb a BYD is meg fogja gondolni, hogy hova teszi a szennyezett földet.
De ez azt nem befolyásolja ön szerint, hogy a gyár el fog készülni, a termelés el fog indulni, és elkészül az első Szegeden gyártott BYD?
Nem, hát itt ilyen pityáner ügyekről van szó, a debreceni szét, ezek elképesztő hatalmas komplexumok, amik ráadásul épülnek. Ugye én is láttam a BYD építkezést, gondolom ön is látta, hiszen ugye szegedi illetőségű, hogyha jól tudom. Tehát olyan, hogy egy ekkora építkezésen, ahol sok ember dolgozik, sok évig, ekkora területen, ne legyen sem rengeteg alvállalkozóval, tehát nem arról van szó, hogy jönnek a kínaiak is felépítik, hanem itt több száz céget megbíznak, azok is alvállalkozókat alkalmaznak, azok is alvállalkozókat alkalmaznak. Tehát, hogy ebben a bonyolult láncban senki ne kövessen el semmi szabálytalanságot, és mindig minden munkáson legyen munkavédelmi sisak, mindig minden vegyi anyagos hordót ponttól ugye tegyenek, ahol azt a környezetvédelmi hatóságok előírták. Ez lehetetlen. Hát, ilyen nincsen, nem csak a kínai építkezéseken, hanem a német építkezéseken, meg az amerikai gyári építkezéseken se. Ez egy veszélyes dolog. Itt lesznek sérülések, itt lesznek szabályszegések. Ez nem azt jelenti természetesen, tehát ezek ilyen pityáner ügyek ahhoz képest, hogy hány, nem tudom, csillió forintos beruházásról, meg milyen jelentési ügyekről van szó. Ezeket a hibákat korrigálni fogják a megrendelők, tehát ebben az esetben a BYD, a Debrecen ügyekben a CATL. Én azt gondolom, hogy ez jó üzenet nekik, hogy mi erre ezentúl jobban fogunk figyelni, akkor ezentúl a kínaiak is jobban fognak figyelni, de biztos, hogy lesznek szabálytalanságok, biztos, hogy lesznek balesetek. Hát olyan nincs, hogy egy ekkora gyárba, főleg egy ekkora gyár építkezésénél, nem, hogy senki ne essen be a gödörbe, vagy sehova ne folyjon ki a mész, vagy a nem tudom, malter, vagy a akármilyen legyen.
És visszaugorva arra, amit mondott Magyar Péterrel kapcsolatban, hogy ő jelezte, hogy szívesen találkozik akár Xi Jinpinggel is, ha ez úgy alakul, de hogy ön szerint ez így fog-e alakulni? Tehát itt az elmúlt években Orbán Viktor miniszterelnök kapcsán az elemzők sokszor elmondták, hogy nagyobbnak látszott az ő személye és külpolitikája, mint az ország mérete indokolta volna. Most ez csak a személyének szólt, akkor tehát az, hogy például Xi Jinping itt volt korábban Budapesten, ez az ő személyének szólt, vagy lehet olyan ügy, amit meg kell beszélni, akár Kínában, akár Magyarországon, vagy mit gondol erről?
Hát per pillanat azt mondanám, hogy azzal, hogy jó eséllyel nem mi leszünk az EU-ban a legkínabarátabb kormány, mert az elmúlt bő egy évtizedben az voltunk. Azzal Magyarországnak a különlegessége is elveszik Kína számára. Tehát egyike leszünk a sok kicsi EU-s tagországnak. Ez nem tragédia, tehát nem kell nekünk nagyobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, vagy van, aki szerint kell, de azt gondolom, hogy ez nem előfeltétele a gyümölcsöző kapcsolatoknak. Tehát, hogyha abba az irányba megy a magyar-kínai kapcsolatok fejlődése, ahogy ez most kinéz, nem leszünk különlegesek Kína számára. Ez nem azt jelenti, hogy időről időre nem fog ide jönni egy szakminiszter, az mindenképpen, de akár egy magasabb szintű vezető. És így még nem fog ide jönni, tehát ő nem jön 10 éven belül ugyanabban a kis országban. De nagyjából 10 évente jön egyáltalán ebbe a régióba kínai pártfőtitkár államelnök. Miniszterelnökre, tehát a 2. számú vezetőre esetleg lenne esély, bár azzal, hogy ugye elveszítjük a különlegességünket, lehet, hogy ez sem fog megtörténni, de mondom, hogy ez nem tragédia, tehát ez nem úgy mérik egy kapcsolatnak a gyümölcsözőségét, hogy akkor most mekkora az egyfőre eső pártfőtitkári látogatásoknak a száma, hanem úgy, hogy alakul a magyar export, hogy alakulnak az itteni befektetések, egyemek. Ezek pedig nem feltétlenül politika függők. Aztán az is lehet, hogy hát az új magyar miniszterelnöknek megtetszik az a világpolitikai pozíció, amit Orbán Viktor kivívott magának, és elkezdő is valamiféle külön utasabb politikát folytatni, nem feltétlenül olyan mértékben, mint Orbán Viktor, de hogy nem tudom, bizonyos ügyekbe vállalja a konfrontációt, bizonyos ügyekbe vállalja, hogy szorosabb kapcsolatot ápol ezzel, azzal. Tehát nyilván a miniszterelnöknek az ambícióitól is függ az, hogy milyenek lesznek a magyar-kínai kapcsolatok. Hát ez aztán tényleg abszolút spekuláció, de én azt látom, hogy a Magyar Péterbe esetleg, nem most, tehát most még nyilván az EU-s kapcsolatoknak a rendbetétele, normalizálása a fő prioritás, de hogyha azok rendben lesznek, akkor elképzelhető, hogy lesz olyan ambíciója, hogy ő esetleg a világpolitika színpadjára is kilépjen, és nem tudom, mondjuk az átlagos EU-s országnál jobb kapcsolatokat építsen ki például a kínaiakkal. Ez így benne van a pakliba, ez nem most fog megtörténni, hanem hát egy-két év után, amikor úgy érzi, hogy az EU-s viszonyok már rendben vannak. De mondom, hogy ez abszolút spekuláció, tehát ez erre azért én nem építeni.
Salád Gergely Kína kutató, Tapázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Mindenki új időt remél. Van, aki más utat jobban él. Falakat döntünk, mint a szél. Mindenki új időt remél. Van, aki más utakat jár. Néha úgy érzi, nincs tovább. A sorsa mégis rá talál. Álmainknak életet csak a remény adhat már.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.